Itt van Ló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Tóth Enikővel, a Mária Rádió műsorszerkesztőjével Tóbiás Boldizsár beszélget. Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Tóbiás Boldizsár vagyok, a Károli Gáspár Református Egyetem gyakornoka, kedves vendégem pedig Tóth Enikő, a Mária Rádió műsorszerkesztője. Enikő, köszöntelek a műsorban. Kérlek, először mesélj nekünk arról, hogy hol nőttél fel, milyen családból származol, milyen volt a gyerekkorod.
Én is üdvözlöm a hallgatókat. Nekem ez különleges helyzet, hiszen én rengeteg hitvallót, illetve talentumot, életútinterjút készítettem már a rádióban, és hozzám tartozik ezen műsoroknak a szerkesztése. Szóval ez most egy nagyon izgalmas alkalom, hogy én mesélek az életutamról. Egy katolikus családban nőttem fel, klasszikusan szüleim is gyakorló katolikusok voltak. Minden vasárnap jártunk templomba, illetve vendég volt nálunk sokszor a plébánosunk, akit nagyon szerettünk, voltak egyéb papbarátaink is. Nekem nagyon természetes volt az ő jelenlétük a házunkban, családunkban, vacsoraasztalnál. Kicsit úgy tekintettem rájuk, mint a nagyszüleimre, ilyen plusz nagyszülőkként, nagypapákként. Már a nagyszülőkről beszélünk, akkor mindenképpen meg szeretném említeni az apai nagyszüleimet, akik szintén nagyon vallásos emberek voltak, és rengeteg időt töltöttem ott gyerekkoromban. Én azt szoktam mondani, hogy nem is Pest megyei gyerek vagyok, hanem sokkal inkább Nógrád megyei, hiszen ott nőttem fel egy kis faluban, amit Nagyoroszinak hívnak. Ott is jártunk templomba, de még inkább meghatározó volt a nagyszüleimnek a közösségi léte, a jelenléte akár a nyugdíjas klubban, akár a templomi közösségekben, és a barátaik, akik körül ölelték őket, és ezáltal minket is. Nagymamám tanítónő volt, és ezért nagyon felnéztem rá, egy nyár alatt megtanított egy iskolaváltás miatt, vagy következtében, németül, mert be kellett hoznom 4 év lemaradását, valamint hittanra is tanítgatott, amikor első áldozásra készültem, vagy éppen bérmálkozásra, akkor mindig a szárnyai alá vett, és rendkívül jó pedagógusként együtt tanultunk, és együtt vettük át az anyagot.
Nekem úgy tűnik ez alapján, hogy egy nagyon stabil és nagyon egészséges családi légkörből jössz, amit átitatott a hittel való együttélés, a hittel való találkozás is. Kérlek, mesélj egy kicsit arról, hogy ezek után hogy alakult az életpályád, mit dolgoztál a rádiózás előtt, és milyen egyetemet végeztél?
Igen, valóban nagyon stabil családi hátterem volt, ugye van 2 testvérem is, és nagyon vicces kis történet, hogy gyerekkoromban rengeteget játszottam miséset. Én voltam a pap, és akkor miséztem a plüssállatoknak, illetve plüssállatoknak esküvőt tartottam.
Mi sem természetesen.
Így van. És szegény húgom mindig ott várt, és hát ő játszani akart velem, én pedig végigmondtam a mise szöveget, hogy ennek így van rendje, és csak úgy esküvői mise keretében, nászmise keretében lehet összeadni az ifjú plüssállatokat. Ez az érdeklődés, ez tényleg addig terjedt, hogy volt egy kis oltárom, azon csipketerítő, azon a hozsanna, azon a rózsafüzér, a biblia. Tehát nagyon-nagyon kedves volt ez számomra. Aztán ugye jött a kamaszkor. Nekem eléggé hányattatott kamaszkorom volt, mivel nem éppen egy jó osztályközösségbe kerültem. Nagyon kívülállónak éreztem magam, és hát sokszor csúfoltak, sokszor kirekesztettek. Ugye ez sok kamasz megtapasztalja abban az időben. 13 éves voltam, amikor szüleim úgy voltak vele, hogy ez nem mehet így tovább, hogy így el vagyok árvulva, úgy igazán jó barátom nincsen, és egyszer csak mondták, hogy el kell mennem hittanra, ifi hittanra. Az péntek este volt a templomban, a kápolnában, és emlékszem, hogy egy esős, borzasztóan barátságtalan péntek délután volt, én pedig egészen, amíg elvittek a templomhoz, veszekedtem velük, hogy már pedig én nem akarok erre az ifi alkalomra bemenni. Idegenek vannak, ezek ismerik egymást, ezek úgyse fognak velem szóba állni. De hát kitettek a kocsiból, az eső esett, nem volt más választásom, mint bemenni. És abban a pillanatban egy ilyen csoda történt, fantasztikus emberekkel ismerkedtem meg. Volt egy lány, akit ugyanúgy hívtak, mint engem, egyből nagyon jó barátok lettünk, És igazából az összes ottani fiatallal a mai napig nagyon jó kapcsolatot ápolok. Együtt nőttünk fel, együtt gyerekeskedtünk, együtt tapasztaltuk meg a kamaszkor, illetve a felnövésnek a fájdalmait, örömeit, és a mai napig szerves része, jó részük az én életemnek. 16 éves voltam, amikor bérmálkoztam, szintén ebben a közösségben. Itt kiemelném egyébként a hittantanáromat, Kolman Andreát, aki számomra egy példakép volt szintén. Nagyon érdekes témákat hozott, érdekesen dolgoztuk fel ezeket a témákat, és nem volt rossz kérdés, nem volt tabu. És nagyon tetszett nekem, az én lázadó szellemiségemnek, hogy nincsen tabu, nincsen rossz kérdés, nincsen ciki dolog. És 16 évesen, amikor megbérmálkoztam, nagyon komolyan készültem fel, még meg is dicsért az akkori plébánosunk, hogy hát ilyen felkészült gyereket régen látott, ittam a szavakat, ittam a tanulnivalót, és akkor kijöttem a templomból, és abban a pillanatban az a gondolat futott át az agyamon és a szívemen, hogy én ugyanezt akarom csinálni, amit Andrea néni csinál. Én hittantanár akarok lenni, én közösséget akarok építeni. És innentől kezdve nem volt kérdés, hogy hova jelentkezem, hogy pázmányos leszek, hittudományi főiskolára fogok járni, és mindent akarok tudni, amit tudni lehet. Aztán erre is készültem, iskolát váltottam, és a rossz osztályközösségemből átkerültem Gödöllőre a Premontrei Szent Norbert gimnáziumba, egy olyan osztályba, ahol mindenki egy évvel idősebb volt nálam, mert ők nulladik évfolyamot kezdtek és végeztek, és itt is volt egy különbözeti vizsga, amire segítettek felkészülni a templomi idősek, hogy úgy mondjam, rengeteget olvastam a Szentírást, és egy öröm volt erre készülni. Öröm volt, hogy hivatalosan is hittanórám lesz a héten, és ezt tanulhatom hivatalos keretek közül, még többet tudhatok meg. És akkor készültem, szüleimmel megbeszéltük, hogy Bécsbe megyek majd a Pázmáneumra, le volt beszélve, hogy hol fogok lakni, hogy fogok kiköltözni, stb. Amikor jött egy nagy szerelem az életembe, és egy kicsit átírta ezt a tervet. Meg nem másította, de átírta. Hát a későbbi férjemmel ismerkedtem meg, és szerettünk nagyon egymásba. És ez a megismerkedés odáig vezetett, hogy mi összeházasodtunk, és született egy gyermekünk. Egészen fiatal voltam, 18 éves, amikor megszületett a gyermekünk, Zsófia. És hát ugye nem a Pázmáneumra mentem Bécsbe, hanem egyből jelentkeztem, akkor ide a Verespálné utcába, a Pázmány hittudományi karára. Egy évet halasztottam, aztán elvégeztem teljes lelkesedéssel a hittudományi kart, katekéta lelkipásztori munkatárs lettem. Fantasztikus ikonok tanítottak, tehát hogy a Rózsa Huba, Kránic Mihály, Tarjányi Béla, Tarjányi Zoltán, tehát tényleg ilyen hihetetlen nagy nevek. Akit, hogyha felütöd a Bibliát, a Szent István társulatosat, hát ők írták a magyarázatot hozzá. Tehát kívülről, belülről megismertem ezt a világot, és imádtam. Aztán szapienciás lettem, ott végeztem a hittanár etika szakot, de hát időközben történt egy nagy törés az életemben, sajnos nem egyenes vonalon mozgott ez a dolog, ez a történet, ez a pálya, és a férjemmel sajnos úgy alakult, hogy elváltunk, különváltunk. Ez egy nagy tragédia volt, mindent megtettünk azért, hogy ne így legyen, de sajnos ez így elkerülhetetlen volt. Rengeteg pappal, lelkésszel, pszichológussal beszéltünk, segítséget kértünk, de nem tudtuk megoldani ezt a nehézséget. Később kiderült, hogy ahogy az ember érik, egyre inkább rájön, hogy fiatalon mi mennyi mindent nem tud, mennyi mindent nem tapasztalt, és mi még valóban be kellett ismernem utólag, hogy nagyon fiatalok voltunk ahhoz, hogy egy ilyen döntést meghozzunk. De egyébként azóta csodálatos kapcsolatunk van, egyetértésben neveljük külön utakon a gyermekünket, a vallási hitbéli nevelése inkább az énre szortom, ő már kevésbé gyakorló keresztény, de mindenben számíthatok rá, és ő is rám, és így a legfontosabb projektünk a gyermekünk. És ennek nagyon örülök. Ő azóta újra házasodott, és egy fantasztikus felesége van. Na most ez a törés, ez odáig kígyózott, oda vezetett, hogy ugye nem lehettem hittantanár. Akkor egy elvált asszony, vagy egy különélő asszony főleg ugye hát nyilván fiatal voltam, szerettem volna új párkapcsolatot, nem tarthatott hittant, hogyha nem gyakorolta a szentségeket. És mivel ez így volt, nagyon-nagyon nehéz időszak következett az életemben, nagyon elszakítva éreztem magam Istentől, és haragudtam rá, hogy én, aki mindent jól akartam csinálni, én, aki nagyon szerettem, aki őt akartam hirdetni, őt akartam az életem középpontjába tenni, hát nem adta meg azt a kegyet, hogy én együtt maradhassak a férjemmel, és egy tökéletes, háromgyerekes családot tudhassak a magaménak. Tehát ez egy nagy tragédia volt, és még ráadásul hivatásomtól is eltávolított és elszakított.
És mi az, ami ebből segített neked kivergődni? Mi az, ami tovább tudott lendíteni téged az életbe? Hogyan tudott az Úr alá nyúlni és kihozni ebből a tényleg nehéz helyzetből? Hogyan tudott átlendíteni a törésen?
Sokáig, ahogy mondod, vergődtem. Tehát elmentem misére, és mindig sírtam, amikor az áldozásra került a sor. Azt éreztem, hogy ez nekem már nem jár. Aztán szintén egy szüleim mondták azt, hogy ez szeretnének megerősíteni engem a hitben, akár az önszeretetet is mondhatnám, és szintén egy esős, kellemetlen időben, egy pénteken elvitt apukám egy Mécs lelki gyakorlatra. Valahol Budán volt, már nem emlékszem pontosan, ugyanaz a jelenet lejátszódott, mint 13 éves koromban. Nem akarok bemenni, nem, ez ciki, kik ezek az emberek, stb. Apukám egészen addig ment, hogy bekísért a recepcióig, és konkrétan átadott a lelki gyakorlatnak a vezetőjének, hogy itt hoztam a lányomat, és ő az elváltaknak szóló Mécs lelki gyakorlatra jött. És innen már nem volt menekvés, és ott volt egy ilyen szertartás, aminek a során így a bűneinket, a nehézségeinket leírtuk egy papírra, elégettük, és ez nagyon felszabadító volt. Nagyon felszabadító volt továbbá az, hogy ott olyan emberek voltak jelen, akik szintén ezzel küzdenek, akik ettől szenvednek, hogy a házasságuk sikertelen lett. Mivel én jöttem el a férjemtől, ezért külön lelkiismeret fordulásom volt, hogy én nekem kellett meghoznom ezt a döntést, és hát küzdöttem ezzel. És amikor velem szemben leült egy olyan ember, akit elhagytak, és azt mondta, hogy lehet, hogy nem az árulja el a kapcsolatot, aki kilép, hanem a másik már sokkal hamarabb elárulta. Nekem ez a gondolat annyira erős volt, és annyira felszabadító, hogy lehet, hogy nem én nekem kell ennek a terhét egyedül elhordozni. És akkor egyre inkább elkezdtem az Úristenre tekinteni, és akkor volt egy gondolat, amiben zárult ez a lelki gyakorlat, hogy azt mondta az atya, hogy menjünk haza, és az ágyunkon valaki ülni fog. És ez a Jézus lesz, és azt fogja nekünk mondani, hogy már vártalak. És azóta ez visszhangzik bennem rengetegszer, hogy ha azt érzem, hogy eltávolodtam Istentől, ha kicsit gyengül a hitem, akkor mindig tudom, hogy ott ül az ágyamon, és ott csendben vár rám a jó Isten, és annyit mond, hogy már vártalak, és nem haragszik, nem dacoskodik, nem büntet, hanem ő mindig nyitva áll az én elfogadásomra, befogadásomra. És minden rajtam múlik, hogy én ezt elfogadom, vagy nem fogadom el.
Ez igazán mély élmény lehetett, és én őszintén szólva hálás vagyok azért, hogy ezt hallhattam, mert engem is bátorít, és engem is tovább lendít a nehézségeimben, ha ilyen bizonyságokat hallok mástól. Kérlek ezután arról beszélj nekem, hogy végül maradtál-e a hittantanári pályádon, illetve miután pályát módosítottál, hogyan kerültél a Mária Rádióhoz?
Hát ugye, mivel az eredeti tervhez nem tudtam tartani magam, más dolgot kellett kitalálnom, kipróbálnom. Meggyőződésem volt, hogy én tanár szeretnék lenni, ezért elmentem egy Waldorf iskolába tanítani, és hát nagyon érdekes élmény volt. Azért mondom, hogy érdekes, mert volt benne sok csodálatos dolog, és volt benne sok nehézség. A végén a nehézség győzött, sajnos, tehát, hogy nagyon hamar, hát nagy hőfokon ég az ember, és lángol, és beleteszi magát egy adott feladatba, akkor annak megvan a veszélye, hogy kiég. És velem sajnos ez történt, hogy elég hamar ilyen szalmalánkként kiégtem, és nagyon kétségbe estem, hogy tehát én tanár akartam lenni, és most az egész életemet erre feltettem, közben szereztem még egy diplomát, és most akkor mi van? És akkor egy teljes újratervezésre volt szükség. Ekkor már elindítottuk a házasságom érvénytelenítését, ami sikeres is lett. Ezt emlékszem, hogy amikor megkaptam erről a végzést, tényleg ilyen könnyek között olvastam, és iszonyatosan nagy felszabadulás volt. És én hálás vagyok a volt férjemnek, hogy ehhez hozzájárult, és ezt olyan szépen tudtuk megtenni, ahogyan megtettük. És aztán varga betűk következtek. Kezdetben, hogy eltávolodjak, nagyon szerettem az osztályomat, akit tanítottam, nehéz volt őket otthagyni. Egészen Ausztriáig szaladtam, és ott takarítottam, illetve délután gyerekekre vigyáztam egy panzióban, ami egyrészt jó volt, tehát egy teljes eltávolodás volt az egész életemtől, az egész addigi dologtól. Tudtam, hogy 3 hónapig fog tartani, tehát egy téli szezon lesz ez az egész, viszont nagyon nagy mélységeket is éltem meg ott lelkileg. Mert fel kellett dolgoznom ezt az egészet, hogy itt küszködök, futok, rohanok, igyekszem jól cselekedni, és mégsem sikerül. Aztán hazatérve már nagyon lelkes voltam, hogy na végre találkozhatok a barátaimmal, akiket 3 hónapja nem láttam, a családom azért meglátogatott ott kint, de mégsem volt az az igazi, és végre a saját közegembe lehetek. Tehát hazajöttem, és 2020 március 13-a volt, ahogy hazajöttünk, átléptük a határt, minden bezárt, jött a Covid. És akkor megint csend. És nagyon hálás voltam, hogy ekkor megtalált egy munkalehetőség, így a semmiből, édesapám által, hogy valahol elhelyezkedhettem titkárnőként, és akkor ott azt a körülbelül egy évet dolgozhattam, 9 hónapot. Nem igazán vágott a profilomba, előtte titkárnősködtem, de úgy valami többet szerettem volna. És akkor ezután jött egy másik lehetőség, elhívtak projektmenedzsernek egy helyre, ami nagyon furcsa volt, hiszen igazából nem volt vezetői tapasztalatom, de elég jó vagyok abban, hogy átlátok dolgokat, és elég jól szervezek. Aztán ott is voltam, és egyszer csak jött egy új dolog, amit egyik barátnőm küldte át a lehetőséget, hogy kábítószeres témával kapcsolatban foglalkozzak. Ez a téma sokszor érdekelt, hiszen mondtam, hogy nagyon rossz osztályközösségem volt a gimnázium első felében, ott nem volt ismeretlen a kábítószer sem, és mindig meg akartam érteni, hogy miért csinálja az ember, miért keresi, stb. És sokat beszélgettem ilyen témákról emberekre, sokat olvastam is, sok filmet néztem meg, és gondoltam, hogy jó, hát akkor ez testhez álló lesz. Akkor ezt elkezdtem, de hát itt különböző értékrendek, ideológiák ütköztek, tehát megint ott tartottam, ahol a parcakat, nem vagyok a helyemem. És akkor ezt most nem is eresztem bőlére, történtek dolgok, próbáltam vállalkozást, stb. És a tavalyi évre jutottam el oda, hogy már augusztustól nagyon-nagyon kerestem. Nagyon kerestem valami munkát, egyre több egyházi állást néztem meg, és azt éreztem, hogy ha nem is egyházi állást találok, akkor legalább tanulnom kell újra valamit, ami Istennel kapcsolatos, ami teológiával kapcsolatos, esetleg kutatást csinálni, vagy doktori akármit, hogy felpezsdítsem, újra elindítsam ezt a dolgot. És akkor ebben a végső kétségbeesésben hónapokig nem találtam, már anyagilag is ugye veszélybe került a megélhetésünk, és ekkor mondhatjuk, hogy összeomlottam, leültem a padlóra, és az Úrhoz kiáltottam, hogy Istenem, mindegy, hogy mit, csak adj valami munkát. Bármit elfogadok, bármit megcsinálok, és a te dicsőségedre teszem. A többit pedig hozzáadom majd a saját személyiségemből, bárhol is van dolgom, hagyd menjek. És akkor úgy, hogy 3 hónapja sehova nem hívtak vissza, hát volt, ahol vissza se írtak, hogy megkapták a pályázatomat, vagy bármi. Egy héten belül, nem egészen egy hét múlva, 3 helyről kaptam megkeresést. Volt egy elég jó vezetői beosztás, volt a Mária Rádió, és volt még egy harmadik, ami egy ilyen színes tevékenység lett volna, az is tulajdonképpen passzolt volna. És 3 nap lefolyása alatt volt 3 interjúm. És akkor, amikor ide betettem a lábamat, akkor még hátra volt a 2 másik interjú, és az első-második körös interjúk, de feltettem 3 kérdést, ami így igazán érdekelt a rádióval kapcsolatban, hogy valóban egyezik-e a nézetünk, valóban egyezik-e az út, amin szeretnénk haladni, és mind a három kérdésemre igennel válaszoltak. A zöld lámpát kaptam, éreztem magamban egy hívást, hogy akkor nekem itt van dolgom, és meg se vártam a másik két visszajelzést. Az interjúkra elmentem, mert még akkor innen se tudtam, hogy most akkor jöhetek, nem jöhetek, de mind a három interjún részt vettem, és aztán jött a választás. Hát mondom, Istenem, most segíts. Az egyik helyen tényleg vezetői beosztás, rengeteg pénz, a második helyen rengeteg utazás, a harmadik a Mária Rádió. És azt éreztem, hogy hát nekem itt van dolgom, ezt kaptam ajándékba. És azóta itt vagyok, és nagyon-nagyon szeretem a munkát, és nagyon hálás vagyok minden nap, hogy ezzel foglalkozhatok. Egyébként a munkámban a legjobban azt szeretem, hogy itt jó történetek vannak. Ugye azon kívül, hogy remek kollégák, remek önkéntesek, remek emberek vesznek körül, de mindig, vagy az a munkám, hogy tök jó sztorikat hallgathatok, és tök jó sztorikat rakhatok adásba. Ennél jobb szerintem nem kell.
Enikő, köszönöm neked ezt a tartalmas beszélgetést. Mai műsorunknak a végére értünk, úgyhogy Tóbiás Boldizsát hallhatták, hallgassák továbbra is a Mária Rádiót.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen! Tóth Enikővel, a Mária Rádió műsorszerkesztőjével Tóbiás Boldizsár beszélgetett.